A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Huszti Péter színművésszel, és a témánk továbbra is a Srác a kakasülön című könyv. Ennek kapcsán beszélgettünk a pályakezdésről, illetve már nem is annyira a pályakezdésről, hanem a Madách Színházban töltött évekről, évtizedekről. Azt írja a könyvben, hadd idézzem ezt a gondolatot, mert ez nagyon megmaradt bennem, hogy ez a világ, a színházi világ eltakarta az igazi, valódi életet, és nem engedte, hogy a saját életem főszereplője legyek. Azért ezek egy kicsit keserű szavak. Úgy érzi, hogy valami elmaradt, vagy valami kimaradt, vagy valami hiányzott?
Hú, de érdekes ezt így visszahallani. Nem, hanem...
Ugye azt szokták mondani, csak közben akkor én is hadd gondolkozzak, azt szokták mondani, hogy a színház nagyon sokat ad a színésznek, de nagyon sokat követel is és elvesz tőle. Hát gondolom, hogy elsősorban a magánéletéből, a magán szférájából, tehát nagyon sokat oda kell adni ezért cserébe. Hát talán azt is mondhatjuk, hogy szinte alkut kell kötni a színházzal.
Egészen biztos. Tehát valószínűleg valami ilyesmi, ezek a hatalmas szerepek, amelyekben rengeteg érzelem, indulat, szerelem, csalódás kellett eljátszanom, vagy volt szerencsém eljátszani. Nagyon sokszor, igen, előfordult az, bár a család nekem tulajdonképpen legfontosabb volt, és nem is azt hiszem most így visszanézve, hogy ha nem lett volna ez a nagyon fontos része az életemnek, tehát hazamenni egy családhoz, hazamenni egy társhoz, gyerekekhez, és abban a pillanatban átvenni az ő gondjaikat, az ő örömeiket. Ez részben megóvott ugye minket is, Piros Ildikót és engem attól, hogy soha ilyen színész házaspár, vagy színészek otthon, vagy ez a jópofa Molnár Ferenc ne takarj Sárközi, vagy nem tudom mi is ezek a címe, igen, hogy tehát nekünk nem lehetett, hála Istennek, mert a gyerekek ezt nem engedték. A gyerekeknek elsősorban az édesanyja volt, az édesanyja, és mi közénk se férkőzött ilyen módon be a színház. Tehát otthon nem volt közös szövegtanulás, pedig rengeteg darabot játszottunk együtt, nem instruáltuk egymást, még akkor se, ha rendeztem az Ildikót a délelőttönként, akkor is délután nem volt az, hogy ott aztán...
És este vacsora közben nem is jött elő egy gondolat erről?
Nem. Valahogy ezt később, mint egy ilyen titkos megállapodás, úgy látszik szó nélkül, vagy megkötött alku nélkül betartottuk, hogy nem beszéltünk együtt, hogy ma milyen voltál, vagy ez szóba se került ez. De az biztos, hogy, és ez évtizedekig ment így, hogy tavasszal felolvastuk azt a darabot, amellyel ősszel nyitjuk majd a színházat, és ezek általában ezek a Hamlet, Otello, Cyrano, Pergünt voltak, tehát ezek a hatalmas darabok. Azt mondtam is annak idején, emlékszem az Ádám Ottónak, hogy ezt te remekül elintézted, hogy nekünk hiába van nyári szünet, és két hónap, nekünk nem volt nyári szünetünk, mert egész végig ott ült a nyakamba a Hamlet, meg a Jágó, meg a Pergün, meg a Versinyin, meg nem tudom mit, tehát, hogy állandóan...
De hát ugye ehhez az is kellett, hogy ugye majdnem 4 évtizedet voltam a Madách Színházban, hogy ott szinte darabról darabra főszerepeket, címszerepeket játszott, nagyon komoly, nagyon fajsúlyos szerepeket. Ugye színházi körökben járja egy mondás, hogy aki gyakran főszerepeket játszik, vagy szinte van olyan színész egyéniség, aki egyszerűen kihívja magának azt, hogy főszereplő legyen. De szokták azt mondani, hogy ő nem is színművészeti főiskolát végzett, hanem főszerepiskolát. Van egy ilyen vicces mondás, és ez az önpályájára tényleg igaz. Tényleg így
hát
van.
Hát ez hihetetlen. Tulajdonképpen így,
egyszer
van.
Volt talán, ugye ezt írja is a könyvében, Várkonyi Zoltánnal, és ebből volt is egy konfliktus.
Úgy van, igen. Majd esetleg erre visszatérünk. Tehát tény az, hogy igen, tehát az volt végig, hogy 10-kor bementem a színpadra, 12-kor volt egy kávészünet, és 2-kor lejöttem. És este ugyanígy, ugye mondtam ezt az 5-től 6-ig
És 4 évtizeden keresztül.
És 4 évtizeden keresztül, 6-tól 7-ig az öltözőbe, 7-kor a színpadon, és 10:30-kor le. És addig én végig ben voltam a színpadon, és játszottam, és mondtam. Tehát ez talán valami ilyesmit, hogy eltakarta egy kicsit a saját életemet, hogy ezek iszonyatos, ez megint visszatérünk ebbe a szerepbe, lebújik a bőrünkbe. Ezek szörnyű, erőszakos kullancsok, ezek a szerepek. Ezek nem engedik az embert, hogy most jó, de most 2 hétig nem gondolok arra, nem gondolok a Hamletre, amit ősszel fogok játszani. Nem tud az ember, mert ott kapargálja a fejébe, és ahogy azt mondtam, hogy kinyílnak emlékektől bizonyos kapuk, ez meg állandóan ott, azt mondtam, hogy mint a ül a nyakamban. Ja, és még valami. Ez a fajta színház, az a hajdan volt Madách Színház, az megkövetelte a hűséget mindenféle szempontból, agresszíven. Tehát azt, hogyha egy szerepet játszottam, egy ilyen nagy főszerepet, és ez nagyon sokszor előfordult, hogy Ádámot ott fölhívta a Fábri Zoltán, hogy indulok egy filmmel, és a Péterrel szeretném játszatni, és természetesen alkalmazkodok a próbákhoz, és nem tudom micsoda, de le kell forgatni mert. És akkor mondta az Otto, hogy, mint később kiderült, hogy Ádám Otto, bocsánat, mondta Ádám Otto, hogy sajnos a Péter nem tud, mert a Péter a második Lajos királyra készül. És utána nekem a következő próba reggelén mondta, hogy lemondtam a Fábri filmetet.
Akkor lehet, hogy fantasztikus filmes feladatok és szerepek maradtak ki.
Igen, mert azt mondta, hogy igen, én vagyok a Madách Színház sztárja, de ez annyit is jelent, hogy én vagyok, aki minden este és minden délelőtt testestül, lelkestül 1000%-ig ott vagyok. De tulajdonképpen ez nekem jó volt, mert ez a békjó, vagy igen, annyira a véremmé vált, hogy nem tudtam például rádiózni. Én soha nem rádióztam. Nem tudtam szinkronizálni. Hívtak nagy főszerepek a rádióba, és mondom, hogy én nekem ez nem elég, hogy én kétszer elolvasom, és akkor ott a mikrofon előtt kollégáim fantasztikusan, nagyszerű kollégákat, elképesztően rádió, olyan gyönyörű rádiójátékokat csináltak, és olyan zseniálisan szinkronizáltak úgy, hogy egyszer elolvasták a papírt, és már ő volt a Jean Gabin, és nem tudom, micsoda a Vásznon. Én ezt egyiket sem tudtam csinálni, mert nekem mindenre idő kellett, mert ez annyira a véremmé vált ez, hogy ezzel foglalkozni hónapokig.
Most ezek a sorozatos főszerepek és nagyon fajsúlyos feladatok nem okoztak egyfajta irigységet, vagy nem voltak a kollégái irigyek önre? Raksányi Gellért írja szépen a visszaemlékezéseiben, hogy őt azért szerették a kollégái, mert nem volt, amiért irigyelhették volna. Nem volt ilyesfajta irigység?
Dehogy.
Mert ugye azt gondolja az ember, hogyha mondjuk egy színházba kírják a Rómeó és Júlia próbatábláját, akkor azért 3-4 potenciális Rómeó és 3-4 potenciális Júlia ott abban a színházban irigykedik.
Hát ez a színháznak a legfontosabb tartozéka, de hogy nem hogy irigyek, hanem szerintem éppen ezért nagyon sokan gyűlölhettek, utálhattak, ugye, hogy mindig úgy kezdődik a szereposztás, hogy Huszti Hamlet, Péter. Huszti Péter, Cyrano, Huszti Péter. De érdekes módon valahogy annyira elfoglalt ez, amiről mi beszélünk, hogy ezzel volt tele a fejem mindig a szerepekkel, meg a rendezésekkel, hogy ezt én sokkal később tudtam meg, hogy micsoda indulatok voltak. De nem csak a saját, érdekes módon néha kevesebb volt az indulat a Madách Színház épületén belül, mint egyáltalán a színész társadalomban. Ugye, akik látták, hogy ez filmeket forgat, nyáron tévéjátékok, amint nem próbálok, akkor rögtön egy valami tévéjátékra meghívtak, mindenféle rendezők, nem a Madách Színház rendezői, hanem mindenki, és filmrendezők. Ez természetes volt, azt hiszem ez természetes, úgyhogy tulajdonképpen ezek nem igazi, most, ahogy látom, és másokon látom, ezek nem igazi gyűlöletek. Ezek, igen, az irigység, és hogy én miért nem. Azt is írom egy helyen, hogy igenis, aki tehetséges, az mindenki Hamlet. Kövér, sovány, magas, pici, köpcös, lány, fiú, mindenki Hamlet. Tehát ezek jogosak voltak, ezek, hogy miért nem én, miért mindig ő. Viszont azért ez a szigorú színház, ez, hogy add magad oda, te is teljesen, mi is adunk neked mindent, de add magad te is oda, azt tudja azt, a nagyon nagy rendezők tudják, hogy a közönség egy ponton túl nem mindenkit fogad el. Tehát nem lehet olyat kiírni, hogy na most én most akkora bukfencet csinálok, mert ezt a közönség nem nagyon fogadta. És akkor a közönség nagyon fontos volt minden színháznak, a Nemzetinek, a Vígnek, a Madásnak, a Táliának, annak idején nagyon fontos volt.
Az, amikor, és akkor most visszautalhatunk erre a Várkonyi Zoltán történetre, amikor a Kárpáti Zoltán című emlékezetes Várkonyi filmben ezt a kisebb szerepet vagy mellékszerepet visszaadta, vagy nem fogadta el. Abban is az munkált, hogy az a fajta érzelem, hogy hát Kárpáti Zoltánt kellene játszania önnek.
Hát igen, ez egy szégyelnivaló dolog részemről. Hát nem csak azért mondom, hogy ugye akkor én sorozatosan játszottam a Madácsban a nagy főszerepeket, filmeken is, és a Várkonyi, ugye, aki oda akart engem főiskola végén szerződtetni a végbe, már volt egy feszültség köztünk, hogy mondtam, hogy nem, pedig egy nagyszerű szerepet is ajánlott. Mondtam, nem, én a Madácsban, jó, akkor volt egy kis mosolyszünet köztünk, és akkor egyszer csak megérkezett a forgatókönyv, Kárpáti Zoltán, és egy isteni szerep, kis, nagyon nagy szerep, amit később az egyik kollégám remekül eljátszott, és nagyszerű volt. És akkor úgy látszik, hogy a fejembe szállt ez a dicsőség, és elkapott ez a buta zuboly, ide nekem az oroszlánt is című dolog, elszállt az agyam, és akkor kimentem a filmgyárba, és mondtam a gyártás vezetőnek, hogy elolvastam a könyvet, köszönöm szépen, de azt hiszem, ez nem az én szerepem. És akkor kérdezte a gyártásvezető, hogy miért, melyik a maga szerepe, a Kárpáti Zoltán? Melyen akart vicce? Mondom, igen, a Kárpáti Zoltán. Csak nem tudtam, hogy a másik szobában ott ül a Várkonyi, és ezt hallja, ezt a dialógust. És később mesélték el mind a ketten a gyártásvezető, hogy amikor kiléptem, becsuktam magam mögött a gyártásvezetői ajtót, akkor a Várkonyi kirúgta az ő ajtaját, és üvöltve örjöngött ellenem, hogy ilyen idióta, hogy főszerepet játszik, csak főszerepet, és ez az én tanítványom, ezt én imádtam, és erre hülye el, és így, és akkor nem köszön nekem vissza az utcán. Utána majdnem másfél évig. Szörnyű volt. Én azt hittem, hogy elsüllyedek, de ez egy nagy tanulság volt. Soha többet ilyen beképzeltség, vagy ilyesmi nem volt az életemben, de az ő, a Várkonyi nagyságára jellemző az, hogy aztán megnézett a második Lajos királyba, eljött a második Lajos királyba, és akkor bejött az öltözőmbe, és de facto hozzám vágott egy forgatókönyvet, és egy kimondhatatlan, itt a rádióban kimondhatatlan kísérő szó mellett azt mondta, hogy itt van egy főszerep, és akkor elkezdtem.
Ez még nem a Fekete Gyémánt.
Ez nem, ez az ártatlan gyilkos.
És utána később jött a Fekete Gyémánt, ami szintén egy főszerep.
Ami egy főszerep volt, és nagyon jó barátok lettünk.
De a Madách Színházas évekről, hát évtizedekről beszélgettünk, amikor Ádám Otto távozott a Madách Színház éléről, ha jól emlékszem, ez ugye 1990 táján
igen,
volt.
Igen.
Akkor mindenki biztosra vette, hogy ezt az Ádám Ottói örökséget, ezt ön fogja továbbvinni. Hát nem így történt. Nem bánja így 25 év távlatából? Nem bánja?
Akkor nem bántam. Egybe egészen biztos voltam, hogy én nem akarok színházigazgató lenni.
Hát aztán lett később. Egy hétre lett.
Igen, nem akarok színházigazgató lenni. Én tudtam, hogy a Madácsban maradok, és akkor már rendeztem, játszottam, de éreztem, hogy én ebben nem tudok így foglalkozni. Tehát, hogy nem érdekelt. Mindenki ezt mondta. A társulat ezt mondta, a vezetés ezt mondta, az önkormányzat, vagy akkor nem is úgy hívták, hogy tanácsnak hívták. És én mondtam, hogy nem, és akkor lett a, megtaláltuk, és meghívtuk a Kerény Imrét, és ő lett a színház igazgatója, és akkor még nagyon sok gyönyörű előadást csináltunk együtt. Úgyhogy,
és hát rendezett is sokat.
Úgyhogy rengeteget rendeztem, akkor kezdtem el igazgatni. Tulajdonképpen a Madách Kamarát művészeti vezető én vezettem.
A színházi szakmában talán mondhatjuk ezt integráló személyiségként szokták önt emlegetni, és ez nyilván a színművészeti főiskola vagy színművészeti egyetem rektori posztján eltöltött két ciklusnak is szól, amikor azért nagyon sok olyan embert tudott összehozni vagy egy asztalhoz leültetni, akik egyébként nem nagyon ültek volna le szívesen egy asztalhoz, és voltak éppen két évvel ezelőtt a poszt díszvendégi felkérése is talán ennek szólt, amikor mindkét színházi társaság, ugye a Teátrumi Társaság és a Színházi Társaság is egybehangzóan önt javasolta. Nem is nagyon volt ilyen közös megnyilatkozása a két színházi társaságnak, tehát önt javasolták akkor két évvel ezelőtt a poszt díszvendégi posztjára. Hogy látja a mostani helyzetet? Lehet vagy érdemes egyáltalán hidakat építeni, hidakat teremteni egy ilyen nagyon abszurd helyzetben, amikor minden két osztatú lett, és még a kulturális életben, a színházi szakmában is szekértáborok, kimondva kimondatlanul, de hát azért politikai beállítottság szerint szerveződő szekértáborok jöttek létre. Hogyan látja ezt a mostani helyzetet, vagy ennek az egésznek a jövőjét, vagy a jövőbeni hídépítési lehetőségeket?
Nagyon keservesen, nagyon keserűen. Ezt én nem hittem volna. Nem a naivitásom. Igen, talán benne volt ez a rektorság, amikor valóban egy tanári kart összehoztam. Akkor még csak arról volt szó, hogy nagyon sokan nem szerették egymást. Hát miért szeresse két színházigazgató, egyik színházat? Nem szerették egymást.
Igen, csak ez esetleg valami szakmai ellenérzés volt, és nem feltétlenül politikai.
Igen. Tehát azt meg lehet oldani. Ezt, hogy egy ilyen kis színházi szakma két részre, vagy nem tudom, hány részre szakad, ezt egyszerűen nem értem. Látom, tudom, de nem értem. Mint ahogy azt se értem, hogy egy kórház orvosi kara két pártra szakad, vagy két részre. Hát az hogy van? Akkor hogy gyógyít? Mint ahogy a színházban is, hogy van egy jobboldali, meg egy baloldali színész, és a Hamlet jobboldali, és a Horáció baloldali, vagy egyáltalán hogy működik ez? De nem így működik ez természetesen, hanem úgy működik, hogy valószínűleg a felső szinten, a vezetés szintjén dőlnek el ezek. Most nagyon nagy bajban lennék, ha most kérnének meg arra, hogy vezessem az egyetemet. Nem is színházat, azt egyáltalán, az ugye azt, mint mondtam, nem is. Sokkal nehezebb, mélyek az árkok, amiket nemhogy betemetnének. Nekem azért is ugye nagyon nehéz volt meg ez, hogy mindenhol meghallgatnak és kérdezik a véleményemet, talán azért volt, mert abban az óriási szerencsében volt részem, vagy ez nem tudom micsoda, hogy én soha életemben nem tartoztam sehova. Se be nem léptem sehova, sem ki nem léptem sehonnan. Mert éreztem, hogy ez engem nem érdekel. Tehát egy önző dolog volt ez részemről, nem egy hősi dolog. Azt mondtam, hogy ez engem annyira untat. És láttam, hogy van párt, meg ilyen, meg olyan, meg amolyan.
De azért a színház maga az óhatatlanul egy kicsit politizál, és nem? Hát már a darabválasztással is, mondjuk a szó antik vagy görög értelmében, az egy kicsit olyan állásfoglalás, hogy milyen darabot választunk.
Hát igen, csak ugye óriási különbség van a között. Nem tudunk ebben mélyen belemenni, mert ez egy nagyon nehéz téma, de hogy eljátszunk egy harmadik Richardot, vagy egy Csillag a mágiánt, mondjuk, ami arról szól.
Ez az aktuál politikai üzenetek nélkül.
Igen, és mégis a közönség pontosan tudja, hogy miről. Emlékszem, a Csillag a mágián, ahol ugye politikailag a Szervét és a Calvin összecsapnak, és az egyik párt, a másik párt, ha ezt így vesszük, és a Sütő András biztos, hogy így írta ezt a dolgot, ő tudta pontosan, hogy Bukarestben mi történik, meg Budapesten mi történik, és mi mondtuk a szöveget, ebbe az előadásban nem volt gumibot, meg motorbicikli, meg rendőrség, meg nem tudom mi, korabeli gyönyörű jelmezekben és listetekben, és a közönség fölhördült a mondatoknál, amikor érezték, hogy ez kiről szól és kinek szól.
De bocsásson meg, nem lehet, hogy mi nézők is egy kicsit el vagyunk rontva, vagy el vagyunk romolva, tehát hogy szeretünk mindig politikai mögöttes tartalmakat belelátni egy-egy előadásba, hát ez szerintem még egy kicsit úgy a Kádár korszakból hozott színház nézői reflex, hogy szeretünk olvasni a sorok között, a harmadik Richardot szeretjük behelyettesíteni, hogy ez most XY, nem lehet, hogy ez is benne van a dologban?
De. Oda jutottunk, szóval ez biztos, tehát az én fiatal koromban ez így nem volt. Igaz, hogy egy pártrendszer volt, meg azt lehetett szeretni, vagy gyűlölni, vagy utálni, vagy, de tudtuk, hogy ez van, és kész.
Igen, hát annak idején ugye Major Tamás harmadik Richardjáról is mindenki pontosan tudta, hogy na, ez most ki.
Egész pontosan, pontosan így van. És hát, és talán nem merek általában nyilatkozni a színház életről, de az előadások nagyon mennek ez után. Tehát a közönség és a politika uszájába került nagyon sok színház és nagyon sok előadás.
Az elmúlt évtizedekről beszéltünk, de akkor most a beszélgetés vége felé közeledve, akkor ugoljunk a jelenbe, vagy egy kicsit a jövőbe. Ha jól tudom, akkor Üvegcipőt fog rendezni a József Attila Színházban.
Igen.
Nem is olyan sokára, ugye a jövő év elején lesz majd ennek a bemutatója, és ha jól emlékszem, akkor játszotta ezt valamikor a 90-es évek elején Sipos urat, ugye igen, az Üvegcipőnek a főszerepét igen, a Madách Színházban, és akkor volt ott egy Molnár Ferenc széria, egy viszonylag hosszú és emlékezetes Molnár Ferenc széria az ördöggel és a testőrrel.
Igen.
Miért pont az Üvegcipő?
Az Üvegcipőt azért szeretem tulajdonképpen majdnem a legjobban a Molnárok között, mert ez egy igazi, tüneményes józsefvárosi mese. Egy csoda. De közben olyan igazi kis pasasok játszanak benne, ezek az asztalosok, meg a házmesterek, és nagyon megfogott ez a tiszta, ennek a városnak egy nagyon érdekes kis, ennek a gyönyörű Budapestnek egy nagyon érdekes kis szert. Elég sokat sétálgattam ott annak idején, nézelődtem Józsefvárosba, és egy olyan gyönyörű történet, ami igazán úgy érzem, hogy a miénk, és a Molnár valahogy olyan módon fogta ezt meg, nekem legközelebb a Pál utcai fiúkhoz van a történet. Olyan igazi, édes, csetlőbotló, ügyetlen, össze-vissza beszélő, de közben tele szeretettel az egész kis mese, az egész kis történet, úgyhogy mondtam, hogy ezt nagyon szívesen megrendezem.
Rendezni fogja az Üvegcipőt, de azért azt muszáj megkérdeznem, hogy az Üvegcipőből Sipos úr, vagy az Ördög, vagy a Testőr, ezek nem hiányoznak? Másképp kérdezem, a színpad, az nem hiányzik? Keveset játszik, nem is nagyon játszik.
Nagyon, nagyon. Úgy érzem, hogy azt nem akarnám mondani, hogy vége van, de minden esetre azt érzem, hogy annyi mindent mondtam el. Tulajdonképpen majdnem mindent elmondtam, amit úgy érzem, hogy én elmondhattam a szerepekkel és a darabokkal. Tehát ez valami nagyon különleges dolognak kellene jönni ahhoz, hogy föllépjek vagy szerepeljek. Most valahogy ennek nem érzem a biológiai kény. Ez valahogy furcsa dolog. Tehát azt nem érzem, hogy én tudtam, mindig úgy megyek be a színházba ezekben a gyalogutakban, hogy fantasztikus izgalommal mentem, hogy ma este a Mégis kinek az életét fogom játszani, vagy a másikat. Most nem érzek ilyen biológiai késztetést. Azt sokkal jobban érzem magamból, hogy a tanítás és mondjuk a rendezés, ha olyan darab van, ami nagyon a szívemből szól, azt meg fogom csinálni, tanítok, vezetem a doktori tanácsot az egyetemen, és hát most a nyakamba szakadt ez a nagyon, nagyon szép dolog ez, hogy folytassam ezt a könyvet.
Tehát akkor lesz folytatás, és a Srácok
Okosi. És most igen, azt hiszem, hogy a téli, őszi, téli éjszakákat ez a következő könyv fogja kitölteni.
Az igaz, hogy otthon őrzi Ferencsik János egyik karmesteri pálcáját?
Igen, igen.
Elárulja, hogy miért?
Igen, azért, mert tulajdonképpen akármilyen nevetséges, ez még a mai napig is úgy érzem, ugye elég sokat írtam erről a küszködésemmel, a színházi pályával, hogy igazság szerint nekem karmesternek kellett volna lennem. De hát ez most már azt hiszem, hogy késő.
Bár akkor lehet, hogy a srác ott a kakasülőn, ha most indulna, akkor srác... lehet, hogy valami egészen más csinálna?
Azt hiszem, igen. Igen. Mm. És a srác a kakasülőn, az dirigált otthon. Akkor egy kis, nem tudom milyen pálcával, vagy kötőtűvel dirigáltam, szólt a rádióban a Mozart, és én dirigáltam. Ez végig bennem volt, ezt a Ferencsiknek, éppen az Otello kapcsán beszélgettünk, ezt el is mondtam, és akkor nem tőle, hanem egy írótól, a Békés Pál írótól, akinek rendeztem egy darabját, ő ezt megszerezte valahonnan, ezt a Ferencsik pálcát, és a Ferencsik karmesteri pálcája otthon van. Most már kicsit ritkábban dirigálok vele.
Ez érdekes, amit mond, hogy talán akkor karmester lenne, vagy valami más pályát választana, megérné? De akkor nem lenne Jágó, nem lenne Hamlet, nem lenne Cyrano, nem lenne Lucifer.
Igen, igen. Hát lehetséges, hogy ebbe az benne van, szóval ebbe is van egy kis önzés, hogy ez megtörtént velem.
És most lehetne valami más.
És most akkor azért ott állni egy hatalmas szimfonikus zenekar előtt, persze ez nagyon fontos lenne, hogy egy baromi jó karmester legyek, szóval nem egy nagyon jó karmester, állni egy hatalmas zenekar előtt, és a Mahler ötödiket dirigálni, azért az igen, valószínűleg most efelé indulnék el, ha az a kisrác újra kezdhetné.
Huszti Péter, köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen.